időt, mert ugye nyertünk, azt elvesztettük a kis demóval, amit most alkottam, de hát végre jövünk. Jó, mai nap három történetet szeretnék nekik elmesélni. Egyet a szakításról szól, egy másik történet pedig a választásról, és a harmadik pedig a vállalásról. Minden három történet arról szól, amit az elmúlt egy évben megtapasztaltunk, egy picit az agilis módszertanok használatával és az agilis módszertanok grupában való alkalmazásban, grupában projektekben való alkalmazásban. És kicsit lekérdeznék még, mielőtt belevágnánk, hogy hányan láttátok a tavalyi előadásomat, melynek bizalomépítés volt a témája Drupal projektekben. Rendben. A mostani előadásban igazából ezt a gondolatsort szeretném megragadni és egy kicsit továbbvinni, és újabb aspektusokat szeretnék kifejteni, amire nem került sorra az elmúlt évben, és ami azt gondolom, hogy az elmúlt egy évnek a gyümölcse és bizonyos szempontból a céges munkánk során. Az előzményekről picit ugye elmúlt egy Drupalaton is közben nyáron, ami egy pompás rendezvény volt, és ahol szintén ezzel erről a témáról adtam elő, és az előadás után többen nekem szegezték a kérdést, ez mind jó hangzik, amit mesélek itt az agilitásról, meg arról, hogy sztori pontozunk, meg etiketre, meg sztorikra lekomponálunk, és nem tudja az ügyfél, hogy azt fogják kapni, mert az elején, tehát ugye pontosan, hogy nem azt fogja kapni a projekt végén, az elején gondolt, és melyik az ügyfél, mondja meg, ki az ügyfél, aki hajlandó ilyen szerződést kötni. És mondjam el azt is, hogy ha nincs ilyen ügyfél, akkor hogy lesz? Illetve hogy tudjuk azt úgy alakítani, hogy megértsék, hogy ez nekik jó, hogy így is lehet projektre közelni. Szóval erről beszélgettünk, és erre jött rám a Drupal-konos rendezvény, ahol idén azonban elég hot topic volt egyébként a Waterfall meg az Agile kérdéskör. Több előadás is hallhattunk mind a két témában. Gyakorlatilag megosztódik a vélemény, hogy melyik módszertan erősebb, hogy melyik mikor és hol érdemes használni. Nem is az a célom most, hogy ezt a kettőt összehasonlítsam. Elég egyértelmű, hogy mind a két megközelítésnek van négy jogosultsága, és nyilván mondhatnám azt, hogy akkor én most majd az aranyközépontot fogom felvázolni, hát nem. Én is az Agile hívők közé tartozom, és azt gondolom, hogy a projektek zömében, a projektek lejárója és természete a változás, és a változásra reagálni kell tudni. És nézzük meg, hogy ezt hogy is lehet érteni. Arról szeretnék ma beszélni nektek, hogy tulajdonképpen amikor Drupal projekteken és projekteken dolgozunk, akkor mindig választanunk kell, mielőtt még a projektbe belevágunk a választás előttel van. Választanunk kell, hogy nekünk való, te az apunkkal, vagy nem nekünk való. Tudnunk kell, világosan látnunk kell azt, hogy cégként hol tartunk, hol vagyunk, mi az, ami bennünket erőre visz, és mi az, ami bennünket visszafog. Nagyon világos elképzeléseink kell legyenek arról, hogy mitől lesz az a munka, amit bevállalunk jó, és mitől lesz a rossz az emberek számára, akik ott dolgoznak a cégben. És ehhez nagyon egyértelműen kvalifikálnunk kell tudni az ügyfelet. Tehát akkor, amikor lenne egy megkeresés, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a megkeresés nekünk szól, hogy vagyunk-e az ideális jelölt arra a projektre, vagy nem. Nem feltétlenül arról szeretnék itt szót ejteni, hogy az ügyfélt kell minősíteni, de az a potenciális megrendelőt, hanem egyszerűen csak a kompatibilitásról van szó. A cég mindig van egy a fejlődési évben, valahol tart a fejlődésben, vannak erősségei, vannak gyengéi, vannak amiket tipikusan jól kezel, vannak amiket tipikusan nem kezel jól. Azt gondolom, akkor van win-win szituáció, hogyha jön a megkeresés, és világosan, tisztán el tudom helyezni azt, hogy ez a mi szempontunkból ez egy nyerő helyzet, vagy nem, és utána az összönszögéből is, hogy az, hogyha velünk dolgoztak, ha együtt dolgozunk, partnerségi viszonyba kerülünk, az egy win-win helyzet lesz, vagy valahol vannak utatok, amiket nem biztos, hogy tudunk majd utána csiszolni később. Volt az elmúlt egy évben számos izgalmas projekt, és volt egy kevésbé szerencsés fejlemény, és erről szeretnénk egy kicsit mesélni az első szekcióban, mert ez rájelentett azért egy pár dolog, ami egy picit átfogalmazta bennem is a dolgokat, hogy hogyan lehet esetleg előre mutatni a figyeljünk arra, hogy betartsuk azokat az alapelveket, amikről még a múlt alkalommal beszéltem, hogy legyenek egyértelműek az elvárások, amit az ügyfélnek megfogalmazunk még a projekt során, a projekt elején, és ezt tartsuk magunkat ezek az elvárásokhoz. Legyenek egyértelműek a folyamataink, hogy dolgozzunk a folyamatainkon, hogy teremtsünk átláthatóságot az ügyféllel, gyakoroljuk a számunk életőséget, legyünk lojálisak, hozzuk az eredményeket is fejlődjük. Ezek az alapelvek, amikről korábban volt szó. Ezekhez tartottuk magunkat, és azt gondolom, hogy jó eredményeket sikerült is elérünk az elmúlt egy évben. Azonban ez mind nem elég. Ugyanis az van, hogy egy szoftverfejlesztés nem áll meg ott, hogy átadtam a projektet, és a másik oldal használja ezt a projektet. A szoftverfejlesztésnek ez csak az első fázisa. Lehet elégedett az ügyfél, lehet, hogy jó a projekt, lehet, hogy csodás, lehet, hogy szép, lehet, hogy jó használható. Ez mind megvolt az egyik ügyfelünk esetében is. Pompásan kommunikáltunk együtt, értettük egymást, minden rendben volt. Ám történt egyszer valami probléma az ügyfélnek. Az történt, hogy cashflow problémáink támadtak. És abban a pillanatban, amikor egy cégben cashflow problémák támadnak, abban a pillanatban átműsülnek dolgok. Hirtelen a prioritások átszerveződik. Amikor nem egy fő a megrendelő, hanem egy cég a megrendelő, akkor ugye bár az ember keresi mindig a stratégiai pontot, hogy ki az a kulcs szereplő, akinek átadó projektet, kivel kell bizalmi kapcsolatot létrehoznod, de az soha nem fog, az mindig egy kockázati tényező, hogy az kulcs szereplő lesz elég a projekten, vagy cserélődni fog esetleg ez meg. És ez történt, átszerveződött a cég, az a személy, akivel nagyon magas bizalmi viszonyban voltunk, az háttérbe került, és jött egy szkeptikusabb ember, aki azt mondta, hogy költségeket meg kell fogni, és újra kell értelmezni a projekt együttműködést. Ebben a pillanatban az, amit a másik stakeholder gondolt, hogy ez egy szolgáltatásszerű dolog, amit újtunk neki, az új szereplő azt gondolta, hogy ez egy termék volt, amit átadtunk. Egy olyan termék, mint az óra, amit a kezünkben van, és ezt elmondta többször is, ez egy óra. Az óra az vagy működik, vagy nem, ha nem működik, akkor az egy garanciális töltet, és ezt javítanatok kell, függetlenül attól, hogy van egy szabad szerződésünk, vagy nincs szabad szerződésünk. És akkor döbbentem rá arra, hogy bár nyilván ez az a pont, amikor az ember megnézi, hogy még egyszer áttekint, hogy a szerződés, ami két évvel ezelőtt kötött, vagy három évvel ezelőtt kötött, az pontosan hogy is tért ki a részletekre, ami történt. Világosan meg volt fogalmazva, bár akkor a szerződésben az a fajta szemlélet, amit képviselünk, meg amit tartani kéne az ügyfelek felett. Tehát akit is szerződésben gondolkodtunk már akkor ellenben. Volt egy dolog, amit nem csináltunk jól. Az egy dolog az volt, hogy hiába, hogy benne van a szerződésben a szöveg, hogyha te nem mondod el az ügyfélnek az első pontnál nagyon világosan, és nem tész ki azokra, nem szondázod végig, hogy hogy gondolod, nem kérdezed ki, hogy hogy gondolkodik erről, és nem győzöz meg újra és újra arról, hogy valóban ennyelvet beszéltek el a dologról, akkor félő, hogy az, amire azt mondja, hogy igen, értem, az valójában csak egy üres bologatás. És itt is ez történt. Itt is ez történt, hogy gyakorlatilag magyar valóság és általában a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos valóság az az, hogy az emberek azonban megrendelőzőre termékben gondolkodik, zárt forráskódban gondolkodik, olyan dolgokat gondol mögé, amit a magyar gyakorlat bevett, és amit gyakorlatilag megszokott ezekkel kapcsolatosan. És ez volt az a pont, amikor egy kicsit meg kellett vizsgálni, hogy hogyan tovább és mit csinálják. És mit érdemes másként csinálni, hogy a sikeres átadás után is sikeres tudjon maradni a történet. Mik azok a hangsúlyok, amiket másképp kell már lehet, hogy a projekt elején is tárolni az ügyfélnek az ott, hogy elmondom, hogy működünk, hogy az agilitás, az iteratív, hogy a Scrumot követünk, két hetente release-t adunk, két hetente elszámolási pont van, stb. Ezeket a dolgokat elmondom a transzparenciát, világos elvárásokat, stb. De azokat is tisztázni kell, hogy mi az, hogy garancia, mi az, hogy szolgáltatás versus termék, mik a jogi különbségek között, és nem csak jó jogi, hanem mik a gyakorlati vonatkozásai ennek. Most ennek a történetnek a számomra a tanulság az az volt, hogy bár tartom magam az, és azt gondolom, hogy az agilis kiáltvány ez világosan kimondja azt, hogy a megrendelővel történő együttműködés az sokkal fontosabb és lényegesebb pont, mint a szerződéssel való foglalkozás, mint olyan. Ez, ugye, hogyha elégedett az ügyfél, jó a kommunikáció, akkor a szerződés az lehet másodlagos dolog. Én azt gondolom, hogy ez nem a remélet tesz, hogy nekünk a szerződéssel foglalkozni. A szerződés az nagyon fontos pont ma Magyarországon, mindenféleképpen elmondhatom, mert az definiálja a kereteket, amely együttműködsz valakivel. És az az a pont, amit, hogyha az első percre kezdve nem tudtok közös nevező rögtön, nem biztos, hogy érdemes belevágni a történetbe, mert nem biztos, hogy hiába lesz sikeres, hiába van, hogy az eszközén siker előre, de a projektet, lesz egy pont később, projektsorral esetleg, amikor másképp gondoltok róla, gondolkoztok róla, és akkor nagyon nehéz visszafordulni már, és elmagyarázni, hogy hát ez nem is így volt, mint ahogy, vagy nem is így gondoltuk erre, mint ahogy te most gondolod. Nézzük csak meg, hogy mik ezek a pontok egészen pontosan. Tehát azt mondja az ügyfél, ő ezt szokta meg, hogy ő termékben gondolkodik. De az átadott megoldás zavartalanul fog működni az idők végezetéig. Ő ebben hisz, megkapta az órát, az működik hónapokon keresztül, éveken keresztül. Ha elromlik az óra, akkor visszaviszi a gyártónak, és akkor kap majd egy másik új órát. Megszokta azt, hogy a egyszer megvásárolta a Microsoft Office License-t, akkor utána az update-eket automatikusan kapja. Benne nem fordul benne az a kérdés, hogy mi a lépték ennek. Az a projekt a Microsoft Office-nak fejlesztése, abban a környezetben, hogy a Microsoft csinálja és ahogy értékesíti, az egy más üzleti konstrukció, mint amiben ő megrendeli esetleg egy a saját személyes vonatjának, vagy saját alkalmazásának a fejlesztését. És innentől kezdve gyakorlatilag nem is másodlagos, ugye ő gondolkodik egy termékben, én meg gondolkodik a szolgáltatásban. Ugyanis a szolgáltatásnak a lényeg az az, hogy egy folyamatos átfordítás, amikor folyamatosan építjük fel a szájtot, folyamatosan működtetjük ezt, és azt gondoljuk, hogy nincs olyan pont, lehet, hogy vannak nyugvó pontok, de gyakorlatilag az változni fog, és mindig oda kell tudni rá figyelni, tehát ez nem fog automatikusan előzemelni biztonsággal az idők végezetéig, tehát meg kell találni a feltételeit annak, hogy ez hogyan tartható fenn, és nyilván ez való büdzsét is, meg forrást is, mert az első pillanattól kezdve. A másik izgalmas kérdés az, hogy a magyar gyakorlat, most azért mondom, hogy a magyar gyakorlat, mert ebben több tapasztalatunk van, nem mernék meg messze menni következtésre vonni a külföldi gyakorlattal kapcsolatosan, ott is van a benyomásaink, de inkább most beszélünk a magyar piacról. A magyar gyakorlatban, amikor informatikai projektekről beszélnek, azért a legtöbb esetben az a berögződés van, hogy ez zárt, azok a reflexek vannak a szerződésben is, amik feltűnnek meg a projekt indítás során is úgy gondolnak rá, mint általában az átforrásoló termékek, vagy az átforrásoló megoldásoknál szokás gondolni. De azon gondolkodik a túloldal, hogy azon aggódik, hogy megkapja a kizárólagos jogát a forrásoknak. Ez mindig egy ilyen sarkalatos pont, hogy akkor is megkapom és csak én fogom használni, és akkor ott kezdődik a visszabírkozás, vagy egy másik szempont, hogy nem, dehogy is. Hát persze, automatikusan tiéd a forrásod, hiszen ez egy nyílt forrásoló termék, tehát tiéd és még az összes többi felhasználói, aki készítette a próbát, még sok tízezer userjel úgy tetszik. De igen, az a jó hír, hogy a tiéd is, de a rossz hír az nem csak a tiéd, tehát hogy ezzel együtt kéne élni. És akkor jó, de amiket nekünk fejlesztetek, azok ugye csak a miénk. Igen, nem vagyunk kötelesek mindent visszaosztani, ez így van. Azonban azt gondoljuk, hogy a Drupal közösség révén tudjuk használni ezt a rendszert, ezért érdekünkben áll, és szeretnénk visszaosztani azokat a modulokat, amiket készítünk neked, amit lehet belőle vissza szeretnénk osztani. Jó, de hát én ezt miért fizessem? Azért fizess meg, mert a Drupal 10 000 ember fejleszti. A 10 000 embernek a munkája, vagy sok ezek munkája az, hogy ez idejutott, ahol jutott, és nem korrekt, nem fel az, hogy mi csak használjuk, eladjuk azt, amit mások csinálnak. Miért tennénk vissza azt, amit? Jó, de hát akkor nekünk meg mi a hasznunk? Az a hasznunk, utána az a közösség, aki ebbe a történetbe még bele esélyt adsz arra, hogy lefejlesztettek ezen a modult, megosztom, és mások is fogják fejleszteni ezt a modult, és tovább a fenntartatósága a történetnek sokkal könnyebb lesz, mint hogyha csak neked egy custom modult kért tenni oda. Stb. Stb. Újra és újra jönnek ezek a kérdések, és újra el kell tudni magyarázni. Ugye, mikor nem egy fős cégről beszélgetünk, mert több fősről, de mondjuk a nagyobb céggel szerződsz rá, akkor ezt a dialógust le kell folytatod a megrendelővel, aki behozott a projektbe, el kell mondanod a jogásznak, el kell mondanod az ügyvezetőnek, hogyha vele vagy kapcsolatban. Az összes érintettnek, aki a szerződéshez közel van, és gyakorlatilag bárhol el lehet hasonlani. Tehát nagyon jól ki kell találnod azt, hogy van egy jogász melletted, aki értő mifánterem a nyílt forráskód, értő mifánterem az, hogy garancia, GPL licenc esetén mit jelent, és mi az, hogy agile szerződés, mi az, hogy agilisan szerződik valakivel. Na most a másik izgalmas kérdés ennek a vonatkozásában az, hogy ugye mikor érzi jól magát, mit gondol az ügyfél, én is azt gondolnám alapvetően, akkor vagyok biztonságban, hogyha tudom, hogy mi a határidő, tudom, hogy mi lesz a ráfordítás, tehát meg lehet becsülni azt, hogy mekkora, mennyit nézbe fog ezt kerülni ez a történet, és tudom, hogy mit fogok kapni. Pontosan tudnom kell, hogy mit fogok kapni, mert ha nem el fogunk csúszni. Ez fog minden megrendelőnek ezen a fejében. Ezzel van egyetlen, hogy ugye a határidőjogi, az teljesen egy valid és tartható történetben nincsen különbség, azt gondolom, ez nem agile vagy nem agile kérdés. Bár hozzá kell tennem, hogy van nem time material típusú megállapodás, amikor nem feltétlenül van határidő, vannak két mérföldkő, és ha hőkből belőle a történet, ugye a kanban megközelítések azok tipikusan jól érzékelhetőek, tehát lehet a megállapodásokhoz. Na most, tehát a határidő az rendben van. Az is rendben van, hogy nyilván egy nagy cég esetén nem várható el az, hogy dinamikusan kezdje kezelni a pénzügyeit. Ő bizony éves tervekbe gondolkodik, ő abban gondolkodik, hogy ebben a negyedében mennyit akar elkölteni. Ez szerintem ez egy olyan adottság, amit nem érdemes kikezdeni. Tehát ő tudja azt, hogy a profitjából mennyit hajlandó visszakölteni arra, hogy fejlesszen. Oké, van egy fix büdzsé, ez esések volna, van egy harmadik tényező, viszont a scope kérdésére. És ezzel se lenne gond, csak egyetlen egy bökkenő van, az, hogy emberekből vagyunk. És az, hogy emberekből vagyunk, akkor a scope-ról beszélgetünk, tehát igényekről beszélgetünk, azt kell tudni, hogy az emberi gondolkodásnak a folyamata az nem úgy történik, hogy megálmodok valamit, és utána azt lefejeztem. Biztos vannak géniuszok, hogy képesek erre, de többnyire nem ez van. Többnyire az van, hogy fejlesztem, hogy haladok előre a felépítéssel, hogy kezdem felépíteni a rendszert, akkor kezdenek a részletek előjönni. És ha a részletek előjönnek, az a scope-ra visszahat. Ergo nem tudunk gyakorlatilag egy nagyobb projekt esetén, vagy tudunk rettenetesen nagy és komoly erőfeszítést igényel tervezési oldalon és menedzsment oldalon ezt lekezelni. Tehát költséghatékonyabb, inkább azt mondom, költséghatékonyabb elfogadni azt, hogy a gondolkodás természete ilyen, és azt mondani, és ezt pedzegetni már az első pillanattól kezdve az ügyfélnek, hogy a határidő rendben van, tudom, hogy beleférek vagy nem, a büdzsé rendben van, el tudom fogadni ezeket, de a scope-ról beszéljünk. De a scope az egy olyan történet, ahol meg akarom érteni neked, mik az üzleti céljait, és azok az üzleti célokhoz szeretnék mondani, a legjobb megoldás, amit nyújtani tudunk neked. És csak akkor tudom megállapodni, hogyha elfogadod azt, hogy lesznek visszacsatolási pontok, ahol látni fogod, hogy merre tart a történetnél, már első pillanattól kezdve meg foglak kínálni, lényezekkel látni fogod a félkész állapotokat, folyamatosan fogok nyomdőni előre a funkciókra, és mindig lesz lehetőséged arra, hogy beleszólj, és áthangolod, átstruktúrálj, újra prioritizáld az elképzeléseidet. Mi változni fogunk ahhoz, hogy te megfelelhetően változunk, de cserébe azt várom tőled, hogy ne kérd azt, hogy a szerződésből vegyük a teljes funkcionális specifikációt, mint melléklet. Mert nem létezik olyan, hogy tökéletes funkcionális specifikáció. Nem akarok belemenni veled abba a medelbe, hogy change-requesteken keresztül fogunk elszámolni utána, mert senkinek nem jó. Neked most egy fix budget van. Te is tudod jól, hogy change-requestek lesznek, hogyha elfogadjuk ezt a fix scope-ot. Hiszen ki végén másképp fogsz gondolni erre a dologra. Akkor csináld azt, hogy bízzál meg bennem, hogy tudom, hogy mit csinálom. Miért bíznék meg bele? Azért, hogy mutatok eredményeket neked. Nem mutatom, hogy miket tettünk le az asztalra. Fogom érzekeltetni veled azokat a nagyságrendeket, amiket képviselnek ezek a projektek, ezek az eddigek, ezek a témák, és meg fogod érteni azt, hogy körülbelül mire vagyunk képesek egy bizonyos sztoripont keretből létrehozni. Az a helyzet, hogy nem találkoztam még annyi ügyfélel, aki egy ilyen ismeret azt mondta volna, illetve találkoztam, de nagyon sok olyan találkoztam, aki azt mondta egy ilyen évvel is utána. Nem tudtam, hogy mi az, hogy agile, de vágjunk bele. Tehát értem, amit mondasz, logikus, amit mondasz, adjál nekem egy hét gondolkodási időt, adjál két hét gondolkodási időt, utána fogok nézni, beszéljünk még róla, logikus, amit mondasz. Átfordítható a történet, tehát nem arról szól a dolog, hogy a túloldal tájékozott kell legyen az agilis szerződések terén, az agilis projektek terén. Arról van szó, hogy le kell tudnunk fordítani, el kell tudnunk magyarázni neki, hogy ez miről szól, egyszer egy pszichológiai háttérmechanizmusokról van szó. És ez egy belekódolt természet a történetnek. Van egy másik sztori, amit el szeretném mondani, mert választásról szól. Ugye szép derűs napon Pépi barátommal elmentünk. Két meetingre egymás után voltak bejutak ezek a meetingek. Az egyik meeting, az egy nagyon ígéretes projekt meeting volt, arról szólt, hogy kapunk egy nagyon jó fejlesztési lehetőség áll előttünk, meg megugorhatunk könnyedén, nincs verseny, milyen a projekt, első pillanatok, milyen volt, de az van, hogy szoros határidő. Van nála három hónapotok, amit csináljátok. Az van, hogy a tervezést nem nektek kéne csinálni, egy másik cég fogja csinálni. A másik cég ért a tervezéshez, ti értetek a kivitelezéshez, ti dropál programozókat, ti majd a jó, meg dropál hozzátok, és majd egy jó dizájnnal. És ja, nem kell foglalkozni az ügyféle, mert én majd intézem az ügyfelet, én vagyok a befektető, én majd a pénzügyek, hiszen van pénz, de abból, hogy büdzsé van, nincs van. De az átadásomnál majd én ott leszek, én tudom, hogy ki a stakeholder, kiket kell adni, és a többi neked ezzel nincsen dolog. Vágjunk bele, mondjak. Hát, meghallgattuk, letettük a kérdéseket, megkérdeztük, hogy jó, oké, megkapjuk ezt a specifikációt, amit a tervező csapat tegyük fel, megcsinálni időre. Mi történik akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez az igény, amit támasztottak felénk, ezt nem is szeretnénk megcsinálni, nem tartjuk logikusnak. Vagy nincs kidolgozva ez a rész, vagy gondoljuk újra azt a másik funkciót, akkor mi van, hogy fogjuk ezt kezelni? Nem jó lesz ez, nagyon jó az a csapat, nagyon jól tud tervezni, nem lesz idő, hogy variálni, megkapjuk a specifikációt, higgyük el, nagy tapasztalatuk van. Már nagyon sok ilyen projektet lezomoráztak, ez menni fog. Gyakorlatilag azt kértünk, hogy kis gondolkodási időt majd elmentünk a másik meetingre. A másik meeting az egy sokkal bizonytalanabb légkörben indult, hiszen olyan helyre kellett elmennünk, ahol sok cégvel esett a projektért. Sok cégből mi volt az egyik, és bár átadottunk az első fázison, vagy ajánlatodási fázison, ez volt a második fázis, ahol nem hozni kellett, és el kell volna, hogy mi gondolunk erre a megoldásról. Tudtuk azt, hogy a két projektből az egyiket tudjuk valószínűleg bevállalni, tehát az időszakban annyira le voltunk tervevel, hogy ez a reális. Tehát egy nagyságrendileg valószínűleg hasonló felüverű dolog, ez is nagyjából látszott. Erőforrásban tudtuk, hogy hogy vagyunk kitervelve, egy döntés előtt álltunk, melyik az a projekt, ami érdemes elindulni, és melyik az, ami nem érdemes elindulni. A második projekttel az volt a helyzet, hogy ott az ügyfél úgy tudta, hogy mikor kell elindulni, elég laza volt az időnkre van, tudta, időbe osztott. Tehát tudta, hogy van erre fél éve, de az is lehet, hogy nagyon probléma van, akkor akár egy évet is tud várni, hogy az élesen nyelentes. Tudta, hogy mi a büdzsé, az első pillanatban már szállt kérés előtt megmondta, hogy mi a büdzsé. Nem csinált belőle kritikot. Tudta, hogy ez a büdzsé, amit rá akar szállni. Nem is volt az esemény, mert teljesen rendben volt. És azt is tudta, hogy nem tudja pontosan lespecifikálni, hogy mik a részletek. Bár adott egy request for proposal, tehát egy ilyen ajánlat leírási anyagot, le volt abban írva minden ugyan, és amikor azt mondtuk neki, hogy oké, de nem gondoljuk, hogy pont így fognál neki, hogy ebben az anyagban van, azt mondta, hogy ezt rá tudok bíznál. Mondjátok meg, hogy szeretnék csinálni, adok szabad kezet attól. És egy ilyen légkörben, amikor lementünk, azt mondták, hogy és elmondtuk, hogy hát igazából mi Drupal alapú megoldással jönnénk, ez egy szolgáltatás lesz, nem fogunk átadni terméket. Mi finom hangolunk egy terméket, ami a maga a Drupal, mi egy beállításokat fogunk neked csinálni, minden pillanatban tértek ezt a projekt, bármikor kirúghattok bennünket. Mi egy folyamatos szolgáltatást fogunk neked felkínálni, és folyamatos előrehaladást, és folyamatos átadásokat. Megértették, hogy miről szólt a dolog. Az összes másik ajánlat, ami tartsonyokban volt, ez egy más konstrukció volt, ez egy klasszikus konstrukció volt, sokkal biztosabbnak tűnt, sokkal egyértelműbbnek tűnt, hiszen ott konkrétabb ajánlatokat kaptak arra vonatkozóan, hogy mi a vállalás, mi esetben csak a bizonytalanság volt minden. Igen, kicsit a szlájdot levaladtam, de már nem. És akkor ugye itt tartottunk ennél a döntésnél. Visszavonultunk szépen a pillanatban, tétére, és elkezdtük gondolkodni az elmélet, hogy is legyen. Nagy értelemben voltak a benyomásnak már, hogy elég régóta dolgozunk együtt, nagyjából vágjuk azt, hogy mik azok a kritériumok, sőt nem csak nagyjából, egész pontosan is tudjuk azt, hogy mik azok a kritériumok, amik mentén el tudjuk dönteni azt, hogy kívánni, hogy szeretnénk ezt a projektet, vagy nem szeretnénk. És igazából három kérdés van, amit mindig végignézünk. Az első kérdés az, hogy viszünk-e a projekt sikerébe. Ez a legfontosabb kérdés, amikor egy projekttel megkeresnek bennünket, be akarunk érteni, hogy mi az üzleti modell, amit a másik fél gondol erről. Azt kérdezzük meg, hogy mi a téma, amivel foglalkozni fog, mikor vár belőle hasznot, hogyan fogja mérni az eredményességet, tehát mikor fogja azt gondolni, hogy eredményes az, amit át fogok adni neki. És hol vannak ezek a megterülések, ami garantálják azt, hogy neki ez üzletileg is és egyébként is sikeres lesz. Ha ezek nem tud válaszolni, akkor ott valami probléma van. Nem feltétlenül kizárólag, de ott az már egy kis megvédelmet okozhat. Ez egy dolog, hogy határozottnak kell lenni abban, hogy mit gondol erről, hiszen egy befektetésre készül abban a pillanatban, amikor minket meg akar kérni a fejlesztéssel. És az a másik dolog, hogy mi magunk is akarunk hinni abba, hogy az ötlet, amit lehozott ide, és hogy meg akarunk csinálni, az egy jó ötlet, és egy megvalósítható ötlet. Volt egy emlékezetes telefonbeszélgetésen pár évvel ezelőtt felhívott egy kedves hang, és elmondta, hogy egy social media projekthez keresnek ilyen kivitelezőt. Képzeljük el magam elé egy Facebookot lebutítva, de valamilyen bombás startup lesz ez. Hát így két évvel ezelőtt még azért ezek az ötletek itt nem izgalmasan hangzottak, még más volt a megítélés az én fejemben, és így elkezdtem érdeklődni lelkesen, hogy akkor milyen látogatottság lehet számolni, kb. Mi lesz ez, merre tart, stb. És így beszélgettünk egy negyed órát körülbelül, és akkor esetleg azt elmondtam, hogy egy furcsa gyanúló ébredt ki fel bennem. Már majdnem megbeszéltük az időpontot, amikor kellett beszélni, és a részleteket, hogy mi lesz ebből ajánlatadás. Akkor rákérdeztem, hogy igen, csak egy kérdés, hogy mi lesz a domi? Ó, mi? Fontos ezt kérdeztem? Igen, szeretném, hogy mi lesz a domi? Hát, mondanám, de mégis azért fog jól lenni. Jó, oké, gay.com lesz a domi. És miért van valami kifogásom a most pornográf oldal építéssel? Nincs, de különösen nem vágok a filmban, nincs ebben tapasztalatom meg, úgy nem érzem, hogy motiválná a tímet. Tehát, hogy, és akkor gyakorlatilag örülök, hogy feltettem azt a kérdést, mert 20 percet tettem az életemben, olyan többet, és tudtam, hogy akkor nem, itt már meg tudtuk akasztani a dolgot. Hát a másik ugye, a sztori ezzel kapcsolatosan az, hogy igen, gyakran találnak be zseniális ötletekkel. Nagyon sok jó startup ötlet van manapság. A startup az ilyen karajlázva, ugye mindenki azt gondolja, hogy a startupban hétvel meggazdagodik, és nagyon nagy jóságot is tesz a világban. Szuper, nagyon jó, fantasztikus. De ezzel kapcsolatosan van néhány ellenőrzés bennem, akkor megkeres egy ember, és azt mondja, hogy megvan a szuper ötletem, gyertek, csináltak mi nekem. Igaz, hogy most én máshol dolgozom, egyébként meg kell megérdés ez a pénz, de ebből a startupból majd lesz egyszer csak egy hatalmas nagy tudomás lesz, amit ti megcsináljátok ezt, és addig van is több millió forintot, amit rászállnak erre. Csináljátok nekem, légy szíves, gyertek, csináljátok, ennyit jó lesz. És elgondolkozok ilyenkor azon, hogy most miért is csinálnánk neki meg ezt a startupot, nekünk is nagyon sok jó startup ötletünk van. Bele is vártunk. El is jutottunk vele, meddig még nem hozható állapotban is hoztunk egyet-kettőt. Most miért számlám rá, miért venném rá az embereket arra, akik dolgoznak, hogy vágjunk bele egyet, még akkor is, ha kifizetik, tegyük fel, kifizetik, mert el is hiszem nekünk kifizetés mentén büdzséjét. Miért vágjunk bele egy olyan dologba, aminek olyan magas szintű kockázata van a sikerességét illetően, de ezt megmondani se lehet. Miért tegyem ki a céges cashflow-t is adott annak, hogy egy ilyen magas szintű kockázatos dolgot bevállaljunk akkor, amikor bőven van fejlődni valamunk abban is, amit most csinálunk, és most is látjuk, hogy mik a korlátaink, mikbe ütközünk. Úgyhogy gyakorlatilag ma már egy ilyen beszélgetés megkeresne fantasztikus ötlet, startup ötlet, igen, köszönöm. Nem éppen, de valami hasonló módon. Nagyon rövidre zárjuk ezeket a dolgokat. Nézzük egy másik kérdést. Túl vagyunk azon, tegyük fel, hogy hiszünk, mindig tudunk a projekten, oké? Okay. Tudunk-e vízni, amit megrendelünk? Ez a második kérdés, amit felteszünk és amit megnézünk. És ez itt ugye nagyon konkrét dolgok is vannak, nem csak egy intuitív benyomás is nyilván, ami emberileg amit találkozó vele, ez így leolvasható meg egy benyomás, amit alkotsz erről, de vannak ennél egyéb dolgok is. Például a fizikai személy az illető egy cég. Ugye, hogy őt is érdekelheti azt, hogy egy freelancer fogja megcsinálni neki, vagy egy cég. Másfajta garanciák jelent az, hogy egy cég elmögötte bármikor kiesett, bármikor lehet valamit, bármikor újra gondolhatja, bármikor történt ilyen változás, ami bedönti a történetet, és akkor bár lehet, hogy kifizetett engem, de miért az ember miért dolgozzanak hónapon keresztül egy olyan projekten, ami utána fiókba kerül. Tehát nem akarunk fiók projekteket. Nem, ez nem lehet cél. Ma Magyarországon informatikai cégben embereket nem lehet pénzzel tartani. Ma Magyarországon informatikai projekteket gyakorlatilag csak egyetlen dolgokba lehet tartani, a jó munkát biztosítasz nekik, a jó munkához pedig referencia kell, élesítés kell, azt kell, hogy hinni lehessen abban, amit csinál. Nem beszél arról, hogy egy olyan fél kell a túloldalról, aki értékel bennünket, és aki érti, hogy miért jó ez neki, és miért működhet ez a történet. Hadd meséljek el egy dolgot nekem, egy idegen turisztikai projekthez szeretnek volna bennünket beszállítóna, és ott is egy telefonbeszélgetés zajlott le, felhívtak, nagyon kedves hölgyel beszélgettem, ő átkapcsolva a megrendelő, potenciális megrendelővel, akiről kiderült, hogy fizikai személy, nagyon befolyásos háttérre, és van pénz, amit be szeretne fektetni egy újabb idegenforgalmi portálba. De hát, hogy van informatikai tapasztalata, hogy valamennyire csinálják, hogy igen, van már több beszállító, és volt sokszor csalódott, nagyon sokszor csalódott. Igazából szkeptikus is a projektek illető sikerség kapcsolat, de ezért jön beszállított kártyára, és igazán megbízható. Oké, van ott az ő oldalán valaki még mellette, úgyhogy egy fizikai személy azért együtt dolgozzál valakivel, aki esetleg többet ért az informatika, az mondta, hogy látok már a webes portált. Hát voltak, de kihullottak merülne, mert mondja ez a hölgy, akivel beszélgetek, mert kicsit nehéz tervezhető a hölgy, de van pénze, tehát hogy ezt higgyen el, van pénze, menni fog történni. Ezeket ugye ezzel reket alma együtt élni, nincs ez a probléma. Nincs több kérdés, tehát hogy miért vágnék bele egy olyan projektbe, ahol már bizonyítottan azt látjuk, hogy a háttértörténet egy jelenséges vezet. Tehát ami nagy energiát vesz fel az, hogy ezt átformál. Lehet, hogy át lehet formálni, lehet, hogy van cég, akinek meg az apparátusa és a jó account manager, aki ezt képes nagyon jól kezelni, de lássuk, hogy ez egy többet energiát, többet ráfajtást fog jelenteni, és nem. Tehát, hogy ez kevés lesz így. Végül, de utolsó sorban ugye a büdzsé. Tehát azért nálunk is felmerül ez a kérdés, és nem meglepő a harmadik pontként, mekkora a büdzsé a projektre. Tehát, ha már tisztáztuk, hogy mi a projekt, a megrendelő személye, személyben kitiszteltünk, utána a büdzsét kérdezzük meg, és a büdzsére kapcsolatosan igazából tehát itt két spektrum van, meg világosan kell látni, mi az, amiben mi erősek vagyunk, melyik az a kategória, amire jól tudunk bőlni. A kicsi projektekkel is gondolom, mert ott érzem, nem vagyok megfizetőnek, nem akarom finanszerekkel versenyezni, de a nagy projektekkel is gondolom, volt már olyan megkeresés, hogy külföldről azt mondták, hogy egy böngészőben futó operációs rendszert fejlesztünk el nekik. Javaszint alapokon. Mondtam is a srácoknak egy pompás lehetőség, izgultak is tőle, de ez az izgalom maradtunk, és azt így félre is tettük, mert nem. Tehát, hogy nem az a méret, nem az a problémakör, amivel foglalkoznak magunk, és nem az a méretű kihívás, amivel foglalkoznak magunk, nem vagyunk képesek egyébként a projektet megcsinálni. És igazából azt gondolom, hogy a jó döntések sok nemből állnak, és kevés ilyenből. Akkor, hogyha a fókuszt nem fel az ember tartani, akkor nagyon sok minden nemet kell mondani. És nagyon határozottan nemet kell tudni mondani a dolgoknak. Azért, hogy az a pár igen, amit felvállalsz, azok az igenek működjenek, az igenek a helyén legyenek, hogy azok ott a bizalmat meg tud adni, és a bizalmat fel tud építeni és fel tud tartani. Van egy mentor, egy 10 éve idősebb ember nálam, aki exkluzív motorgyártással foglalkozik, és akkor, amikor Magyarországon betört a crack, és sorra mentek csődbe ezek a cégek, ugye már abban az időben is, amikor az IKEA-t elkezdett hódítani, akkor is képes volt arra, hogy átformálja a cége arcát, és rájön arra, hogy van az a szegmens, amire tud bőni, és meg tudta tartani a piacokon már, és továbbra is virágzik, és továbbra is tud terjeszkedni a régióban, és nem csak Magyarországon. Most ezzel az emberre szoktam találkozni a fél évet körülbelül, és akkor így mindenki mesél a dolgairól. És el szoktam neki mondani egy picit arról, hogy mi a stratégia, vagy amiben gondolok, és mik azok a pontok, ahol nem tudom pontosan, hogy a piac felre, merre, meg hogyan. És a legutolsó beszélgetésünk azt mondta, hogy mikor azon rémultam, hogy hol kell igen mondani, még hol nem, mert erről beszélgetünk, mondta, hogy mondjak igen mindenre, mert az van, hogy ha igen mondasz egy olyan történetre is, ami nem tűnik jónak, nem tudhatod, hogy a projekt sikerrel ki fog mozogni. Sokszor tapasztalt az, hogy bevállalt egy kisebb motort valakinek, állandóan megcsinálták, és utána az hálából utána kompenzált egyet, beajánlotta egy nagyobb ügyfélnek, és annak ott már visszajött a veszteség, amit az előző körben generált. Végighallgattam, és végül arra jutottam, hogy nemet fogok mondani erre, ami nem hozzánk passzol. De gondolatébresztő volt mindenképp az, amit mondott. Én csak azt akartam mondani, hogy mindenkinek megvan a maga stratégia, mindenkinek megvan a maga irányvonal, amit felvállal. Az, amit tíz éve idősebb mentor barátom mondani tudott nekem, azt mondta, amit ő legjobbnak gondolt, szíve jó lesz mondani. Én meg azt gondolom, amit én tapasztalok, és örülök annak, hogy reflektál el, és valami reményedben azt jelenti, hogy be is tartom azt, és azt szerint fog működni. A sok nem is kevés ilyen fókusz teret. Ettől lesz fókusz a cégben, ettől tudjuk azt, hogy nem fogunk szétfordácsolódni. Nagyon könnyen el tud állni ez a helyzet, amikor sok projektet dolgozom, vagy olyan ügyeket dolgozom, ami nem igazán kompat egy és a tímmel, hogy elmegy a fókusz hirtelen, nem látod, hogy nem tetszett a történet, nem oké. De azt gondolom, hogy ez egy a fókusszal jó munkát lehet biztosítani az emberek, vagy ezért előfeltétlenül jó munkát biztosítsuk az embereknek, de ez még mindig nem elég. Tehát ez csak egy belépő történet, hogy ez a minimum, amit megtehetünk, hogy a fókuszt megpróbáljuk megtalálni a sok ember és a kevésségekben. A harmadik történet, ez a vállalás kérdésköréhez kapcsolódik. És nézzük csak meg, hogy mire jutottunk BP barátommal, amikor beszélgettünk ezekről a dolgokról. Néztük az első projektet, meséltem, az első projekt volt a végéletes, amit megnyertünk, ami jó büdzsé volt, ami még a tervezés nyűgesen rajtunk át volna. Még néztük a kérdéseket, hiszünk a projekt sikerébe. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy hiszünk a projekt sikerébe, a büdzsé teljesen ebben van, és bízunk a megrendelőben, bízunk a feltételekben, amiket kínált. Nem. 2-1, kegyetlen, de ez a... Nincs olyan, hogy a többségben nem, itt mindent a semmiről beszélgetünk. Nincs az a pénz ugyanis, amíg pénzzel nem lehet megvásárolni, sem a hitet, sem a bizalmat, én azt gondolom. A második esetben is megnéztük ezt a dolgot, és azt láttuk, hogy hiszünk a projektben, tudunk bízni a körülményekben, és a büdzsét is rendben valóban láttuk. És ad mondjak el, hogy meséljek nektek néhány ilyen táblát, mindenki szokott táblát hozni, én is hoztam. Én is éreztem egyszerű táblákat hozni, nem vagyok egy csúkkal a történetet, elnézést kérdezik a túlbúrácsra. Ez a van egy bevétel árunk, van egy profit árunk, az alsó, nem látszik annyira. A ráfordítás az, ami, amikor a pénz mennyisége fordít rá az ügyfél a projektre, a bevétel a mi szemszögünkből, mennyi bevételt fogunk a projektre hozni az időben valamit előre, és mennyi profitot tudunk magunknak tartani. Most ez a modell, amit itt láttok, ez egy time and material típusú szerződésnek modellje, itt nincsen határidő, itt a megállapodás support jellegű, supportra tűnő megállapodás van, azt, hogy az ügyfél tudja haladni, akkor előre mindig lesznek igényei, fogja tolni nekem az issue-kat, hogy fogja tolni az igényeket, én meg azokat fel tudom dolgozni. Ez egy tipikus outsourcing modellben is valami ilyesmi tud működni. Itt nincs nagy kockázat, gyakorlatilag a beszállító oldalon, az ügyfél oldalon egyébként annál inkább. Kanban módszer jól működik ezekben az esetekben. Nézzük a másodikat. A második esetben van határidő. Van egy határidő, azt tudja, hogy a határidő, nem tudja, mennyit akar rászállni, nincsen fix büdzséje, tehát ahogy halad ebben a projekt, úgy fogja látni, úgy fogja eldönteni, mennyi, tehát a végén fogja megmondani, az elszámolás fogja eldönteni, mennyi a pénz, és itt is tudunk realizálni profitot, viszont való életben ilyen projekteket nem igazán lehet látni, hiszen az ügyfél azt tudja, hogy nem, ez nem életszerű. A következő modell az, amikor van egy fix büdzsé, és hogy halad az idővel előre, gyakorlatilag ugye egy EU-s projekt esetén fix büdzsét el kell költeni, na most ott, hogyha mindig kevesebb ráfordítást eszközölnek, akkor annak kevesebb pénz marad, ugye ez a klasszikus magyar filozófia. Na most, hogyha ez halad az történet előre, a profit egyre inkább esik, hiszen ugye az elején meg tudod kapni a teljes összeállást, egy csúnya vicc volt, mindegy, hogy haladsz előre, egyszer csak eljutsz a pontig, amikor még profitálni is a dolog, utána már átfordulhat az veszteségbe ez a történet. A következő, hogyha a határidőhöz képest azt mondja neked az ügyfél, a megrendelő, hogy ha hamarabb végzel a scope-tal, ha hamarabb végzel, akkor ad neked bónuszt, és hogyha később vele, akkor büntet. Kötbér. Általában a magyar szerződésekben csak a kötbér jelenik meg. De hát ugye ez minden szimmetrikus. Ez egy tipikus waterfall projektről beszélünk, tipikus waterfall modellről meglévő dolog. Na most nézzük még, milyen variánsok vannak. Ez egy time material, tehát ráfordítás alapú szerződés, oly módon, hogy van egy határidő, és maximálták a büdzsét. Tehát, hogyha a határidőig nem léped meg a szkópot, akkor utána folyik tovább a projekt, de te veszteségbe át fogsz fordulni, mert ugye kénytelen vagy a szkópot teljesíteni, és ők nem adnak neked pénzt. Ezt gondolom, az ismerős találás azért ilyenben belőle fogni könnyen. Ez elég könnyen. Ugye addig mindenki boldog, amíg haladunk határidő felé, aztán a határidő környéken lehet a problémák, hanem nem áll jól a projekt. És a kedvencem, ez egy nagyon ideális világ, ez a Scrum-os szerződés material formában öntve. Haladunk előre, vannak mindig elszámolások, vannak iterációk, minden iteráció végén van egy számlázás, és utána így a meglepődés számlázás, meglepődés számlázás, mindig tudja, mennyi büdzsét fog ráfordítani, és mindről is mindre. Ott van egy ritmus, amit tartasz, az a ritmust felvállalod, és minden iterációnál priorizálod az igényeket, amik na most, hogy lehet úgy adni ajánlatot, és hogy lehet a feladatokat úgy kategorizálni, vagy hogy lehet úgy egyáltalán megközelíteni, hogy ez az jól, egy jó beszélést tudja adni. Volt a Dubákon egy előadás, nem tudom, Gobán, hogy láttatok, akik a Dubákon voltak, a Waterfall megközelítő francia előadó mesélt arról, hogy ők Waterfall-os projekteket éppen Franciaországban mindenki fix büdzsébe gondolkodik, meg ez a kultúra, mondta ő, és hogy hogyan lehet megbecsülni a projektet Waterfall-ban. És akkor elképesztően nagy tudományossággal és nagyon jól összeszedett előadásban feltvázolt egy kb. 10 dimenziót a migrációtól a tervezésig, de ilyen viszintesen vágt a projektet. Van egy tervezés szakasz, van egy megvalósítás, front-end, back-end, migráció, és ezeket mind végigvette, hogy milyen problémák vannak, és tipikusan ilyen napokat próbált belülni, hogy csikét ott volt ezt a negyed készült előadást. Napokat próbált belülni, hogy melyik probléma bőr rájta. És ez a végigment, hogy ez egy 30 perces előadás volt, és végig megkérdezték tőle, hogy jó, de akkor az, hogy mennyire, oké, hogy ezt kisapozott minden adtak egy ajánlatot, az mennyire biztonságos az ajánlat, azt tényleg annyira kerül a... Nem. De van valami összefüggés? Szóval, mondom, impresszív volt, mert tényleg mindenre gondoltak, meg tényleg látszott, hogy nagy tapasztalatom mögött, de egyszerűen akkor, amikor megpróbáltam túl tervezni a történet, és megpróbáltam, tényleg volt külön egyébként kétfajta menedzser, mondtak, volt egy technical menedzser, meg egy kifél kapcsolati menedzser külön a sztoriban, nem tudom hány account, még pluszba ki. Ilyen, tehát gyakorlatilag a vízfejének a dolognak az kb. 50-50 legalább annyi ember dolgozik azon, hogy ez masszírozza és jól menjen a terve, megfelelően, mint amelyen konkrétan a tervezet a megvalósítást csinálják. És azért értem meg, hogy ezzel adással, hogy láttam, hogy lehet ezt túl tudományosítani is, hogy utána egyes van, azt hiszem, egy skandináv arc, aki Skandináviában az Agile az eléggé menni, ahogy én láttam, nem tudom, talán bárminek tud erősíteni, vagy nem, de neki tovább. Jött és megkérdezte, hogy jó, oké, de akkor miért is nem agilisan adtok ajánlatot? Hát azért, mert mondta ő, választ azért, mert így higgyük el neki, hogy Franciaországban állami projekteken nem lehet agilis ajánlatot adni, mert megvannak És itt jön be az, hogy az emberekben van egy olyan gondolat, hogy az agile az azt jelenti, hogy nincs fix határidő, hogy nincsen fix, hogy nem beszélünk a scope-ról, meg hogy nincsen fix budget. Ez nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Igenis lehet agile csinálni fix budgetvel, lehet agile csinálni fix határidővel, és még a scope-ról, a scope-nak a bizonyos részét is belevet, és még mindig agile szerződés mentén tudsz venni. Az a kérdés, hogy mit veszel be, hogy te komponálod. És itt jön egy új szemlélet szerintem, amiben zseniális az agilis megközelítés, hogy nem viszintesen vágod a projektet, hanem függőlegesen. Azt mondod, hogy a funkciókat nézed. Nem azt mondod, hogy a visual tervezés ennyibe fog kerülni, a kliens oldali fejlesztés ennyi lesz, a backend ennyi lesz, a pastorát hozzáillesztjük ennyi lesz, az, hogy vízeket adunk ennyi lesz, tesztelünk az ennyi. Nem azt mondom, hogy igen, kell egy user profile megoldás, vagy kell egy kosár megoldás, maga a kosár megoldásnak a lekezelése az egy probléma kör, amivel foglalkoztuk el majd a projekt során. Mutatok neked három példát, ami megcsináltunk erre a problémakörre, nézd meg a komplexitását, mondd meg, hogy melyik ez a legközelebb. Meg fogja mondani, melyik ez a legközelebb. És azonosítunk 10 ilyen területet, tudjuk, hogy a projekt belekerül, nem tudom, 10 millió forintba, akkor azt mondjuk, hogy oké, 10 millió forintod van rá, itt van 10 témakör, mondd még más témakör, amit láztam, mondjuk azt, hogy ez a 10 témakör itt van, és osszuk vissza. 10 milliót akarsz elkölteni, arányosan osszuk vissza. Nézzük meg, hogy én megmondom neked, hogy az, amit te most összefoglalsz nekem 5 mondatban, hogy körülbelül mi tartalmazza az a téma, az mekkora komplexitás fejlesztési oldalon, és hozzá fogok neked tudni egy arányszámot mondani, százalékban biztosan meg tudom becsülni, de lehet, hogy simán visszahoztuk meg, mondok neked egy számot, amivel ki tudom fejezni. És a szerződésben az kerül bele, hogy beletesszük ezt a 10 témakört, azt én most vállalom neked, hogy mind a 10 témakörre megoldást fogsz kapni, ellenben az, hogy az milyen szintű megoldás lesz, az menetben fog kiderülni, és hogy mit tesznek a részleteket. És ennyi. Benne van a scope, van benne rugalmasság, bele lehet építeni a tartalékot, van benne fix budzsé, van benne fix határidő, és mégis agilisan megy a történet tovább. Egy perc. Ez a példa arról szól, hogy hogyan lehet user story-kat, mit tehet egy user story, az alapatomi köve egy agilis tudatnak. Mindig arról szól, hogy aktor, aki a szereplője a én, mint szerkesztő, szeretnék beküldeni híreket azért, hogy tudjam tájékoztatni a potenciális vevőimet a termékeinkről. Ennyi a user story. Na most, ilyeneket megírok egy epichez. Egy epic az egy témakör, azt nem biztos, hogy user story-kon kell. Én azt mondom, hogy ebben az esetben a hírek kezelése, vagy igen, PR kommunikáció a portálon belül, az is lehet ilyen működni. Ezeket megragadjuk, tudom leírni az egészet, egy sprintet rászállom az elején arra, hogy ezeket definiáljuk, és utána már csak a sakkozás megy, nyilván a tervezés mindig előtt kell járni egy kis sprinttel a megvalósításnak, és utána már csak a tervezést is beiterálva a megvalósítással összhangban, mindig látja a backlogot az ügyfél, mindig látja a beretvartat tovább, és egy fájdalommentes, csodálatos világban zajlik a történet. És egy kicsit ilyen technológiai vonatkozásokról beszélünk, éppen beszéltem ilyen izgalmas témákról, mint a behat, meg másai, és gyakorlatilag az a szép ebben az egész történetben, hogy ha így megformozod a user story-kat, akkor ma már hála a fejlesztők közösségének, ma már fantasztikusan jó minőségbiztosítási megoldások vannak arra, hogy meg tudod mondani, hogy lefejlesztettél egy ilyen use case-t, a végén az a use case teljesül, vagy nem, akár automatizált módon is jól megragadva ezeket a teszt eseteket, jól megfogalmazva, gyakorlatilag be tudod építeni azt, hogy az ügyfélnek is meg tudod mutatni, hogy a user story teljesülött, mert megfogalmaztam ilyen módon, látod, hogy lesz a teszt, mert a részt adok neked, mindig automatikusan összes use case-re van egy ilyen tesztben, mindig látod, hogy pipa van, minőség és garant, minőséget fog biztosítani neked. Azt hiszem, hogy ennyi. Már ez már egy ilyen vázlat. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a jelenlétet!
Köszönjük.